Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve és várva most szólni kívánok közöttetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, a 11-től a 15. versig terjedő szakaszban. Hogy miként szól Istennek igéje erről a helyről, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, azt felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neápoliszba, onnan pedig Filippiben, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybe gyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiátriából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, ezt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Eddig Istennek most felolvasott igéje, foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet! Nagyon különleges, amikor az ember előtt egy ismeretlen vidék, míg a maga ismeretlenségében ugyan, de teljes valóságában a vélt, a belelátott, a valóban megjelenő szépségével föltárulkozik előttünk. Talán jártunk már arra, vagy de nem voltunk elég figyelmesek, vagy éppen az első útunk vezet abba az irányba, de újra és újra ilyen helyzetekben megnyílik előttünk valami abból a teremtett világnak különleges esztétikumából, amit nagyon sokszor felfedezhetünk abban. Amikor halljuk az apostolokat, a tanítványokból lett apostolokat Pál vezetésével immár elindulni azokra az utakra, amelyeknek nyomán az egyház formálódik, gyülekezetek jönnek létre, keresztény közösségek alakulnak, akkor azt gondolnánk, hogy valami olyan helyre, olyan világba vezet el bennünket a leírás, amit jól ismerünk, vagy talán az apostol jól ismerte. Bizonyosan így van, bizonyos részeiben valóban alapos ismerettel rendelkezett, de mégis vannak helyek, vidékek, vannak olyan területek, amelyek abban a tekintetben, ahogyan itt megszólal az apostolok cselekedeteiről könyvben ez a rövid történet, ismeretlen ezeknek az embereknek. Hiszen, ha figyelmesen hallgatjuk, akkor látjuk, hogy egy egész vidék van előttünk onnan, Kis-Ázsiából és aztán Európából. Troász, Szamotraké, vagy éppen Neápolis, és hát Makedónia vidékének első nagyvárosa Filippi, egy egész, nagyon különleges, csodálatos vidéket helyez elénk. És nem csak abban a tekintetben, ahogyan természetileg látjuk, hanem ahogyan ezek a városok is felsorakoznak, és megjelennek egymás mellett, köztük Filippi, amelyet mindig úgy szoktunk illetni, hogy az első város. Az első város, aminek azért nem volt mindig olyan tiszta, mondjuk így, a történelme, hiszen ehhez a városhoz kötődik a római birodalomnak két olyan alakja is, akik nem kevés fájdalmat, nem kevés nyomorúságot is okoztak az embereknek, Octavianus és Antonius. Mind a kettő, két igen komoly, igen véres, mondhatnánk így, indulattal rendelkező alakja a római történelemnek. És Európának ebben az első városában ott maradnak Pál és az ő munkatársai, és nagyon különleges pillanatnak vagyunk a részesei, hiszen ekkor szólal meg először az evangélium üzenete Európában. Átlép határokat, átlép kultúrákat, átlép időt, átlép vonalakat, olyan törésvonalakat, amelyek megjelenhetnek emberi közösségek, vagy éppen emberi életek között. Megszólal, mert megszólalhat immár ott is, ahol eddig nem volt hallható. Ott töltenek néhány napot. És gondolhatnánk, hogy nagyon különleges hely lesz ez a város, hiszen mégiscsak megszólal az evangélium üzenete, kell, hogy legyen ennek valami oka. És nyilván az egyik oka az abban van, hogy maga az apostol vállalja az Isten országának üzenetéért való küldetésnek az útját, ahol ő nem csupán vagy a Teremtőről, vagy Krisztus irgalmáról, vagy a pünköstkor kitöltetett Szentléleknek az ajándékáról akar szólni, hanem arról, hogy ez a Szent Háromság Isten azt a nagy egész váltságművet, amit elkészített az emberért és ezért a világért, hogyan teszi élővé, hogyan mutatja meg újra és újra azokon keresztül, akik ennek az evangéliumnak a követeivé lettek. A Szent Háromság Isten, aki úgy cselekszik és úgy munkálkodik most is, vagy látjuk a történetből, annak a nyoma megvan. Felismerhetővé válik az Isten jelenléte. Felismerhetővé válik az Isten jelenlétének a megtapasztalása. Mind a kettő ott van. Az egyik az asszonyban, aki hisz, a másik pedig abban a meghívásban, amit tolmácsol Pál és az ő munkatársai felé. De van ennek a pillanatnak egy másik, nagyon különleges alkalma és ideje. Mindenféle közhely, mindenféle sztereotíp kép nélkül. Miért egy bíborárus asszony jelenik meg ebben a történetben? Ugyanis, ahogyan Pál és az ő munkatársai megérkeznek és hozzák az evangélium üzenetét, úgy ez az egész idő, ez az egész pillanat annak az idejévé válik, ahogyan megjelenik az evangélium üzenete. Bátran fogalmazhatunk így, minden túlzás nélkül a luxus világában. A luxus világában. A mérhetetlen gazdagság világában. Hiszen Lídia, ő egy bíborárus asszony. Mondhatnánk, korabeli mércével mérve, ő egy rendkívül komoly üzletasszony ebben az időszakban. Nagyon sok energia kellett ennek a festékanyagnak a kinyeréséhez. Nagyon nehéz volt hozzájutni, kiemelni, és éppen ezért rendkívül drága volt, rendkívül magas volt az értéke. Az evangélium nem egyszerűen megszólal a szegények világában. Nem arról van szó, hogy az csak annak kell, aki nem tud máshol kapaszkodót találni, akinek nincs a kezében elég biztonság, akinek nincs a kezében elég fogódzó ahhoz, hogy ő maga biztonságba tudja az életét, hanem megszólal azoknak is az evangélium, akik úgy gondolják, hogy az egész élet biztonsága és jövője ott van a kezükben. Ebben a nagyon különleges, mondjuk így még egyszer, luxusban megszólal az evangélium üzenete. Mert az Isten országának üzenete, ajándéka, annak a jelentése az valóban így lép át határokat. A Szentlélek Isten jelenléte, az Isten újjáteremtő munkája, Krisztus irgalmának gazdagsága, az nem ismeri, nem is akarja ismerni, ahogyan Pál apostol mondja a rómabeliekhez írott levélben a személyválogatást. És most abban az értelemben sem ismeri a személyválogatást, hogy nem lehet, hogy pont egy ilyen asszonynak, pont egy ilyen helyzetben ne szólaljon meg az evangélium üzenete. Megszólal. Neki is hallani kell. Neki is szüksége van erre. Különleges üzenete ez, és különleges valósága a mi keresztény életünknek. Nincsenek ebben határok. Nincsenek ebben sem egymástól elválasztó vonalak. Nem aszerint mér bennünket az Isten ajándéka, hogy mi az, ami a kezünkben van, mit tartunk a magunkénak, mennyivel mér, mennyivel gazdálkodunk, mennyi lehet ebből az erőnk, amit olyan dolgokra tudunk fordítani, ami már-már a szükségtelen és a nélkülözhető dolgok világában van. Mert az Isten lelke, az Isten irgalmának ajándékát mindenki számára ugyanúgy nem csak szükségszerűvé, hanem nélkülözhetetlenné teszi, mert ebben van az élet lehetősége. Hiába a bíbor, hiába a bíbor ereje, hiába a rendkívül kifinomult üzleti modell, amit alkalmaznak, hiába az ebben begyakorolt különös életforma. Mégis azt mondja a leírás erről az asszonyról, hogy ő is oda megy, és figyel. Figyel, mert szándéka van. Nem arra van szándéka, hogy elkerülje ezt az üzenetet, hanem arra van szándéka, hogy hallja, hogy értse. Hallgatott ott ebből a beszédből valamit ez a Lídia, akiről azt olvassuk, hogy Isten félő volt. Akinek volt Isten képe, akinek volt az Istennel való találkozásból olyan, mondjuk így, Isten ideje, amelyikről keresztül tudta, hogy ez a teremtő és megváltó Isten az, aki az ő életét is kézben tarthatja. Aki nem az Isten nélküliség világából jön. Aki nem abból a világból jön, hogy az Istenre nincs szükség, és ezt vinné tovább. Valaki, akinek ott van az életében azaz Isten pillanat, ami arra indítja, hogy most még inkább hallgasson. És ezt nem egyszerűen csak valami antik bölcsességgel akarja leküzdeni. Szeneka, a nagy bölcs gondolkodó írja egyik helyen, nem pontosan idézve tartalmi lényegét, megértve van most erre szükségünk, hogy a gondok azok, mondja ő, nem rettentenek meg bennünket, hanem mi leküzdjük azokat. Mi túljutunk azokon. Azaz, ahogy megvan az emberben, az a fajta bölcsesség, nyugalom, ami ebből áradhat, az erre segítségül van. De ez az asszony, akinek van Isten élménye, akinek van Istennel való találkozása, tudja, hogy neki hallgatnia kell. Neki szüksége van arra, hogy a hallgatás szándékával ott legyen, és figyeljen arra, amiről Pál apostol és a mellette levő segítő társak beszélnek, nem megszokott formában. Mindig azt olvassuk, Pál ahová megy először a zsinagógába. Itt nincs zsinagóga. Ki kell menni a városon kívülre, arra helyre, amelyikről úgy hallja, hogy ott imádkozni szoktak. Ott valóban az Istennel való találkozás, az Istennel való közösség idejét élik meg. Ki kell menni arra a helyre, ahol ott vannak ők, akiknek hallani kell ezt az üzenetet. És ez egy nem egyszerűen csak szimbolikus mozdulat, nem egyszerűen csak szimbolikus pillanata annak a pogány missziós időnek, amit Pál és a munkatársak végeznek, hanem a pőre valósága, a tiszta, egyértelmű valósága. Az a lépés, amit mi nem mindig merünk megtenni, amihez nekünk nincs mindig bátorságunk, amihez nekünk nincs mindig bölcsességünk, pedig nem csak a templomba kell az embernek belépni, nem csak a gyülekezetben kell megmaradni, hanem a templomból kilépni, a gyülekezet mögötte levő erejével, bölcsességével megnyílni, és oda lépni azokhoz, akik éppen az Istennel való találkozás idejét és alkalmát keresik. Ez nem egy szimbolikus dolog, hanem ez a mi életünknek a legfontosabb dolga, ami keresztény létünknek az egyik legmélyebb üzenete. Nem tudunk máshogy vigasztalni, nem tudunk máshogy odaállni egy élet végéhez, vigasztalás üzenetét várni, nem tudunk máshogy együtt örvendezni, nem tudunk örömmel odalépni életajándék vagy társatalálás pillanatában. Nem tudunk odalépni a nyomorúság, a szenvedés idejére, nem tudunk odalépni arra, hogy valóban az apostol üzenete szerint egymás terhét hordozzuk. Oda kell lépni. Ki megy? Nem a megszokott hely, de tudja, hogy ki kell lépni ebből a világból, és ott van ennek a találkozásnak a pillanata és az ideje. Lídiával. Aki figyel, aki hallgat, és aki akar meghallani abból valamit, ami megszólal, és őt meg akarja szólítani. Nagyon különleges, hogy a hallás a leírás szerint összekapcsolódik a megnyillással. Miért mondom, hogy különös? Azért, mert nézzünk csak magunkba. Mi sok mindent hallunk, de mennyi minden előtt nem nyílunk meg. Hányszor látjuk azt, hogy Krisztus, Jézus Krisztus megszólaltatja az Isten országáról szóló üzenetet, de már a János evangéliumának elején, mielőtt bármit hallanánk, olvasnánk és látnánk, azt halljuk, hogy jött, de az övéi nem fogadták be őt. Megszólal, és még sincs megnyillás. Megszólal, és mégsem lesz nyitottá az, ahol a befogadásra lenne szükség. De most együtt van a meghallás és a megnyitottság ideje. És ez nem véletlen. Nem Lédiának a munkája, hanem az Isten lelkének ajándéka. A Szent Háromság Isten jelenlétének gazdag munkája. Nincs erre semmiféle metódus. Ahogy a megnyíló élet sem egy metódus, egy olyan valami, amit ebben lehetne rögzíteni. Ez nincs a mi kezünkben. Az Isten nyitja meg ennek az asszonynak az életét. Megnyitja az ajtót. Így is lehetne ezt az itt található rövid újszövetségi részt az eredeti szentírás szövegből értelmezni, hogy az Isten megnyitja az ajtót. És ennek van képe, számos más képe a szentírásban. A megnyíló ajtó, és az ajtó előtt álló Krisztus. És az a kérés, hogy aki megnyitja, ahhoz ő bemegy, és vele vacsorál, és most minden fordítva történik. Megnyitja az ő életét, és ő akarja hívni. Ő mondja azt az apostoloknak, kérleli őket, hogy jöjjenek a házába. Azaz, hogy legyen közösség. A Krisztus üzenetének a meghallása, az előtte való megnyitott élet, az előtte való megnyitott szív, az az egymással való közösséget vállalja. Mennyi mindent hallunk, és most fordítsuk meg, mennyi mindenre meg is nyílunk. És csak azután vesszük észre, talán erre nincs szükségünk, erre nem kellett volna megnyílnunk. Mennyi mindent hallunk, ami azért és úgy akar bennünket megnyitni, hogy rendeket, értékrendeket, értékközösségeket, emberi közösségeket mozdítson ki abból az egyensúlyi állapotból, ahová ezek mentén mindig tudja magát pozícionálni, megtörve ezeket a pillanatokat, megtörve ezeket a közösségeket. Mennyi mindent meghallunk, ami azt ígéri nekünk, hogy távlatot nyit az emberi élet nagyobb és magasabb dimenziójaira is, majd nagyobb társadalmi igazságosságot, nagyobb egymás iránt való szolidaritást ígér, amelynek mentén ez megvalósulhat, és mégsem ennek a nyomait látjuk. Mennyi mindent meghallunk, ami magához hív bennünket, és aztán nehéz engedni, ahogyan meg annyi, ilyen nyomorúság tud erőt venni az ember és emberi közösségek életében. De az a meghallás, és az a meghallgatás, ahol az evangélium megszólal, ahol valóban megnyílik az ember arra az igazságra, amit ő készít, az azt jelenti, hogy készek vagyunk a kegyelem ajándékát elvenni. Figyelt arra, hogy a kegyelem ajándékát el tudja venni. Mert Pál is erről beszél. Elvenni a kegyelem ajándékát. El lehet venni. Az Isten elkészítette. El lehet fogadni, mert az ő lelke által munkája is bennünk. Ahogyan teremtő, újjáteremtő és megszentelő jelenlétével ezt elkészíti, úgy bennünk is megerősíti ennek a lehetőségét. És ahol hallás van, ahol meghallás van, ahol együtt tud így lenni, az az üzenet, ami megszólal azzal, akit megszólít, ahol van ilyen megnyitott pillanat és megnyitott idő, ahol rányílik az ember a sokszor maga önmagába fordult bezárkózásából erre a fölfelé nyitott időre és pillanatra, ott megvalósul, ott valóban ott lesz a befogadásnak a mozzanata, a befogadásnak az ideje. Hallás, megnyillás és befogadás. Nem csak az evangéliumot fogadja, hanem azokat is, akik ott vannak. Ez a keresztény életnek, a mi hitünk gazdagságának egy nagyon különleges szelete, egy nagyon különleges, ám el nem veszíthető és semmivel nem helyettesíthető szelete, amikor készek vagyunk nem csak megnyílni, hanem befogadni. A befogadásban elfogadni. Ahogyan mondja az egész ház, megnyílik, ott van ebben a jelenlétben. Mondják némelyek, egyes magyarázók, hogy ez volt Lídia háza, volt Európa első missziós háza, ahol együtt voltak azok, akik hallották az apostoltól és az ő munkatársaitól a Krisztusról szóló evangéliumot és üzenetet. Európa első missziói központja. És ez így van, ha engedünk ennek a gondolatnak, ennek a megközelítésnek, akkor való igaz, hogy az, ahol mi együtt vagyunk, az, ahol mi megszólalunk, az, ahol mi készek vagyunk az evangélium igazságáról szólni, ahol ez meghatároz bennünket, családban, gyülekezetben, egyházban, a mi népünk életében, ott lehet szó formálásról. Ott lehet szó az evangélium igazsága szerinti formálásról, mert az Isten jelenléte elvégzi azt, ahogyan bennünket ennek eszközeiként látni akar, használni kíván, és erre hív is bennünket. Hallani, megnyílni és befogadni. A Szent Háromság Isten ezt az időt, ezt a teret készíti és adja a mai keresztény ember számára is, a mi számunkra is. És azért, mert ő így kísér és így vezet bennünket, ezért mi is együtt lehetünk, és mindazután mi magunk is vallhatjuk ennek a titkát és boldog reménységét, hogy legyen az a világ a luxus világa, legyen az a világ a nyomorúság világa, legyen az a világ az elesettség világa, legyen az a világ az örömnek a világa, legyen az a világ a veszteségnek világa, bármelyik is legyen. Mindegyikbe bele tudjuk kiáltani. Az Isten az ő igazságával, megőriz bennünket, és megtart. Halljuk, nyíljunk meg, és fogadjuk be, fogadjuk magunk közé azt, amit az Isten így elkészít nekünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Jöjjetek, énekszóval válaszoljunk az örökkéval Isten bennünket kereső szavára. A 242. számú dicséretünknek az első versszakát énekeljük. Téged, Úristen, mi keresztjének.